Ihre Kleine.
Fliege Paarung, Seile, Seile, viele Sarnion, Feuert Wolses, Oranjschuppe.
London, bon hei, bon samo schuzzo, ich min den Utsam, bon schoro. Ich min den Schorkon, bon Kasok, ich min den Hason, obloko.
Che ne scendem ja mocciolamo, su vosse mirvi getto di nano danon, di libado sporto bagno, di temani musagom.
1875. április 24-én született Huszka Jenő zeneszerző, a magyar operett úttörője és klasszikusa, akinek többek között a Bob Herceg, a Gülbaba, a Lili Bárónő és a Mária Főhadnagy című műveket köszönhetjük. Az ő emléke előtt tisztelgünk. Vendégünk továbbra is Huszka Zsuzsa, szomatodráma szakember, Huszka Jenő unokája, Hari Judit, a kolozsvári magyar opera magánénekese, aki az elmúlt 35 évben Kolozsváron az összes Huszka operettben szerepelt, továbbá Szép Gyula, a kolozsvári magyar opera igazgatója, és Plesa Róbert énekművész, a kolozsvári magyar opera társulatának tagja, az Operettissimo együttes alapítója, vezetője. 1905. december 9-én mutatták be Huszka Jenő Gülbaba című három felvonásos operettjét a Budapesti Királyszínházban. A librettót és a dalok szövegeit Martos Ferenc írta, egyébként pedig a Bőti László által alapított Királyszínház korábban Huszka Jenő másik operettjével, az Aranyvirág című művel nyitotta meg a kapuit. Ez volt 1903. november 6-án. A Győri Szalon oldalán azt is olvastam a Gülbaba kapcsán, hogy a bemutatót megelőzően a Gábor diák szerepére kiszemelt Fedák Sári a Népszínházhoz szerződött, a jobb anyagi kondíciók mellett valószínűleg Husztával való szakítása is hozzájárulhatott ehhez. Egy másik színész, Sziklai Kornél pedig csak azzal a feltétellel volt hajlandó elvállalni a Mújkó szerepét, hogyha egy hatásosan előadható énekszámot is betoldanak, és így született meg a darab egyik legnagyobb slágere, a Darumadár fenn az égen kezdetű dal. Most ismét Huszka Zsuzsát hallják.
A Gülbaba története állítólag egy sétára vezethető vissza, hogy nagyapám és Martos Ferenc a Gülbaba tűrbénél sétáltak, és hogy ott jutott eszükbe, hogy lehetne erről a török időkről és hangulatról egy darabot csinálni. És ebben a Gülbaba operettben számomra nagyon különleges, hogy szerepel benne egy tárogató. Ez egy olyan hangszer, ami valahol ugye a cimbalomnak és a klarinétnak egy keveréke, és egy ilyen különös hangulatot ad, és meg tudja idézni azt a hangulatot, amit ebben a Gülbaba zenei világában így megismerhetünk.
Egy másik érdekesség, hogy Bőti László színházában, a Király Színházban arra törekedett, hogy az előadások díszlete, jelmeze is kiemelkedő legyen. A Gülbaba esetében például az ősbemutatóra 4000 szál élő rózsát építetett be a díszletbe, amelyekről rejtett permetezőkön keresztül rózsaillat szállt a nézőtérre. Az ősbemutatóról a Magyar Színházban így írtak, a Gülbaba a minden zugában zsúfolt ház előtt, úgy szövegében, mint a zenéjében, fényes kiállításában és mintaszerű rendezésében teljes tökéletes tetszést aratott, és a premier est egy elsőrendű siker minden jelei közt folyt le. Az ősbemutatót követően összesen 260 alkalommal játszották Huszka Jenő remek művét. A kolozsvári Magyar Operában Taub János rendezésében láthatta a közönség. A bemutatót 1967. november 16-án tartották. Andrássy Márton énekel.
Lefittyent a csizmám sára, kocsmában a lovamára. Ókon asszony kencsapú, én a kakas kendatyú, hajla haj! Jó barátom az ülfikár, hogy szeretjen csak az akár. De hogyha lemosdik ő, tetszik neki minden nő, így hajla haj! el vagyok keseredve, mint a majom a ketrecsben. Adjatok egy kanalat, sajba lövöm magamat! Hajna, hajna!
A Gülbabát 1968-ban felújították, majd a 2000-es évek közepén ismét elővették a kolozsvári Magyar Operában. Az előadás karmestere Hari Béla volt, rendezője pedig Gyétatár Éva. Hari Judit magánénekes.
Szintén Gyétatár Éva volt az, aki ezt felújította és karbantartotta, és mai szemnek láthatóvá tette, amíg aztán most a legutolsó előadásunk Szabó Emese rendezésében látható. Én ehhez tudok a legkevesebbet hozzáfűzni azért, mert itt csak Leilának voltam az egyik barátnője, tehát pici szerepem volt benne, és sajnos elég keveset játszottuk.
Zulejka.
Annak idején nem, de most lettem Zulejka, mikor Szabó Emese kezébe került a rendezés.
Magáról igen. Az előadásról, hogyha így még eszedbe jut a hangulatáról, a milliójéről.
Fantasztikus hangulata van ennek is. Egy, hogy a szerelmi kapocs Leila és Gábor diák között valami csodálatos melódiákkal és hangulaton zajlik, de itt például kiemelném Mújkónak az alakítását, tehát legelőször Elek Károllyal láttam, és aztán Ádám János kollégám vette át ezt a szerepet. Mújkónak az egyszerűsége, az életszeretete, és az, ahogy halálba menetele előtt, jóval, operettről van szó, és csoda folytán ettől megmenekül, de egy felvonáson keresztül, vagy másfél felvonáson keresztül azért izgulunk, hogy most mindjárt lefejezik, és ennek ellenére megvan benne az az erő, és az a képesség, hogy szórakoztat egy egész lányseregét, és mindenkit táncra perdít hangulatával, és a bitófa előtt sem mond le a zenéről, és a zenélésről, a hegedű játszásról, és a hegedű játszással való szórakoztatásról, és az, hogy minden pillanatban csak arra gondol, hogy boldoggá tegyen másokat. Persze, remélte, mint ahogy ez aztán sikeresen be is következik, hogy hegedű játékán és tehetségének következtében valahogy megmenekül, tehát végül is őt is a hite is vezette, de ugyanakkor a zene szeretete és a zene átadása és az ezzel való minőségi szórakoztatás az, ami az egyik fénypontja szerintem ennek az előadásnak. Mindig ezt csodáltam, és mindig ezen nevettem, és ugyanakkor sírtam a darumadán. És ez a célja.
Darumadám fel az ége, az a felé, Gondolom,
Lázár János énekelt, és ezt az 1972-es felvételt is a Kolozsvári Rádió aranyszalagtárában találtuk. Most pedig ismét lépünk egyet. 1919. március 7-én Budapesten a Városi Színházban mutatták be Huszka Jenő Lili Bárónő című operettjét, amelyről a premier napján a zeneszerző ezt nyilatkozta: a szövegkönyv talán a legjobb azok közül, amiket Martos eddig írt. Elmés, mulatságos, előkelő, a legfinomabb vígjátéki tónusban megírva, és ami fő, mindvégig érdekes. Nagy szerepe van benne a lírának is, igazi melegség árad belőle, amilyen csak igazi költő lelkéből fakadhat. Ez a szöveg valóban inspirálja a zeneszerzőt, és így élvezetes munka várt rám, amikor az operett megzenésítésére vállalkoztam. Azzal az ambícióval dolgoztam, amelyet Martos pompás szövegkönyve megérdemelt, eddig az idézet. A bemutató sikere aztán a várakozásokat messze felülmúlta, és ezt a történelem viharos eseményei sem tudták megtörni. Huszka Zsuzsa.
A Lili Bárónőre mondják, hogy talán a leghíresebb, a legtöbbet játszott darab. Annak idején Zenélő Malom címen film is készült belőle, de egyébként nem csak ebből a művéből készült film, hanem legalább 8 művéből. A Lili Bárónőbe valahogy mindenki megtalálja saját magát, és politikai rendszertől függetlenül. Tehát ez volt az a darab, amely még a tanácsköztársaság idején is túlélte, és nem tudták levenni a műsorról, mert akkora siker volt, és ami előtte egy ilyen polgári darabnak számított, azt inkább úgy értelmezték már utána, hogy egy ilyen polgárpukkasztó történet, mert hát ugye a legjobb énekesek vettek részt benne, és tényleg hát a zenéje is annyira magával ragadó, hogy ez egy óriási szériát ért el.
Ebben szerepel a Tündér királynő Légy a párom kezdetű dal. Azt hiszem, hogy ezt, ha az ember meghallja, ugye egy hangulatot ad mindenféle ünnepi eseményhez. Bekerül így a családi események sodrába is akár, hogy nem tudom, mikor ezt így meghallgatják?
Igen, igen, és szerencsére a családban addig mindig volt valaki, aki nagyon figyelte a tévé vagy a rádió újságot, hogy mikor lesz valami Huszka zene, és akkor egy ilyen körbe telefonálás szokott lenni, még akár a mai napig is. A 90 éves édesanyám is szokta figyelni, hogy mikor csendülnek fel nagyapám dalai, és igyekszem én is akkor meghallgatni. Ez egy ilyen jópofa kis szokás, ami azért felüdülést is okoz, és hát számomra megismételhetetlen hangulat a nagyapám zenéjét hallgatni.
Hari Judit már az 1989. október 24-én bemutatott Lili Bárónő című operettben is játszott a Kolozsvári Magyar Operában, és ahogyan korábban már jelezte, szerencsésnek tartja magát, hogy a legjobb pillanatban a legjobb helyre került. 1988 őszén vették fel az opera kórusába, majd miután egy beugrással szerencsésen megmentette a Hawaii rózsája című előadást, megkapta Jolán szerepét a Cigány szerelemben, és ezután következett a Lili Bárónő és Sasvári Klarisz színésznő szerepe.
Nem emlékszem már pontosan, hogy hogyan lettem kiosztva. 1989-ben Sinka Károly volt felkérve a Lili Bárónőnek a rendezésére, és én is az általán csodált Kovács Lenke mellé belettem osztva. Hát ez hatalmas felelősség, meglepetés volt, nem is tudom, hogy mondjam, tehát vegyes érzelmekkel voltam, mert elsősorban is azzal kellett számolnom, hogy nem feltétlenül az én koromnak és tapasztalatomnak megfelelő szerep, mert hát itt egy érett, dörzsölt színésznő kell alakítanom, tehát megható volt, hogy megbíztak ezzel a darabbal, és hát ez volt az egyik nagy szerepem, ami nagyon sok éven keresztül végigkísért. Mondjuk ennek még érdekessége, hogy Sinka Károly, nem tudom már, valamilyen oknál fogva felvázolt néhány jelenetet, és utána vissza kellett menni, hogy akkor igazgató volt talán Temesváron, ha nem tévedek, és nem tudott többet a darabbal foglalkozni. Nehéz idők voltak 89-ben, ugye? És akkor szintén Gyéta Tár Évát kérték meg, hogy fejezze be a rendezést, ami hát abban is állt, hogy meg kellett húzza a darabot, játszhatóvá kellett tegyen, nagyon nagyok voltak a finálék, tehát tulajdonképpen az egésznek a végleges körvonalát és a lényeges részét Jéttatár Évának köszönhetjük, hogy ez a darab megszületett, és azt mondom, hát akkora élmény volt Csoma Mária. Ő volt a Lili, Molnár Jancsi volt akkor a Bon Viván, Jakab Lajos volt az Öleg Malomszegi, Paf Vilma, hát aki nagy énekesnőnk volt, Pillangótól Traviatáig mindent énekelt, és mégis ő volt az egyik öreg asszony Georgescu Máriával, a másik nagy mezzoszoprán énekesnőnkkel együtt. Tehát hatalmas, Szájbert Istvánról nem beszélve, aki szintén ott volt. Csak most ezt a szereposztást sorolom fel, mert hosszas keresgélések után csodák csodák beakadt egy fehér-fekete fénykép, ahol ezekkel a nagy énekesekkel vagyok, és akkor Böjtes Sándor nevezetű kollégám volt a táncos komikus, akinek aztán a szerepkörét aztán Ádám János vette át, mert Böjtes Sándor elszerződő Debrecenben, tudtam, már még mindig ott játszik. És a Lili Bárjoni valóban egy nagyon hosszú életű darab volt, közönség is, társulat is nagyon szerette, és ezt onnan lehet látni, hogy 2008-ban, 9 évre a bemutatóra egy felújításra került sor. Gyakorlatilag az azt jelentette, hogy teljesen új szereplőgárda állt be. Mellénk a régiek mellé, hát mondjuk Zöme az új szereplőgárdának pont velem egy idős volt. Az én szerepkörömbe akkor mutatkozott be Székely Zsejke, Pataki Enikő és partnereim, Ádám János és Madarász Lóránd lettek, Szabó Péter és Szakács Levente lettek a Bon Vivánok, és utána még egy jó ideig futott ez a darab. Sőt, ezek párhuzamosan futottak, az az érdekes, felsorolom 2008 áprilisában például, sok más cím mellett, április 6-án Lili Bárónő volt, 13-án Gülbaba, és április 20-án Bob Herceg. És a Mária Főhadnagy is futó repertoár volt, csak éppen abban a hónapban nem játszottuk a többé, mit tudom én, 15 cím mellett.
Na szép. És ilyenként Sasvári Klarisz figurája téged hogyan kísért el? Először 20 évesen voltál, és aztán pedig egy néhány évvel később.
Igen. Biztos vagyok benne, hogy akkor nagyon naívan, bizonyára kevés eszköztárral rendelkeztem ennek a megvalósításához. Tehát itt is szerencsére a rendezői kéz az, amelyik irányított, de valószínűleg csak utasítása, tehát egy csomó élettapasztalattal még nem rendelkeztem, ami valóban, mikor volt a felújítás, akkor ért meg a figura. Akkor éreztem, hogy igen, van hova nyúlnom, van honnan merítkeznem, úgy kedvesség, úgy tánctapasztalat, énekesi tapasztalat, mint Furfang értelmében, vagy hogy mondjam, találkoztam olyan élethelyzetekkel, amiből már tudtam merítkezni, és valóban néhány év után már lubickoltam, és az egyik kedvenc szerepem.
Gyere, csókolj meg, szaporád, lubicám, ha megfőztél most, megegyél, te megám.
Remek, hogy ki, de nekem csörsít, aki
bár
nem szeretett igazán.
Gyere, csókolj meg, szaporád, lubicám, ha megfőztél most, megegyél, te megám. Légy a bárom,
a légy bárom.
Ide tartom a forró szám.
Lata Bárkálmán és Dajka Margit kettőse után a kolozsvári Operettissimo csapata már másfél éve játssza a Lili Bárónő című operettet, amelynek a bemutatóját 2023. november 17-én tartották Kolozsváron a Diákművelődési Házban. Azóta pedig Erdély szerte több mint 20 településen játszották. Az operettet Kántor Melinda állította színpadra, Jakab Melinda a koreográfus, Kolcsár Péter pedig a zenei vezető. Plesa Robert énekművész, az Operettissimo vezetője, éppen aznap volt reggeli műsorunk vendége, április 24-én, amikor Huszka Jenő megszületett.
Büszkén állíthatom azt, hogy ismereteim szerint jelenleg mi vagyunk az egyetlenek Erdélyben, akik Huszka darabot játszunk, úgyhogy a mai nap nekünk is egy ünnep.
Március 7-én volt az egyik utolsó, vagy eddigi utolsó, talán Kovásznán, valami ilyesmi.
Igen, Kovásznán volt eddig, de tervezzük hamarosan Temesvárra elvinni, ha lehetőségek úgy hozzák Gyergyó környékén, Besztercére, szóval még vannak tervek.
Na és akkor jön egy ilyen nehezebb kérdés, hogy mit ad az embernek énekművészként Huszka zenéje, mert a közönségnek azt értjük, hogy remekül tud szórakozni, és a buli, és a hangulat, de ti, akik kreáljátok ezt a hangulatot.
Neki köszönhetjük a Bob Herceg révén az első olyan operettet, mely nemzetközi sikerre vitte a magyar operettet, úgyhogy a magyar operett játszás Huszka Jenőtől kezdődik. Ilyen szempontból nagyon sokat köszönhetünk neki, és addig, ameddig Kálmán Imre és Lehár Ferenc Bécsben az úgymond monarchia operett világot alkotta, addig Huszka megmaradt a magyaros ízvilágban, és sok magyarosabb jellegűek az ő operettjei, mint a Kálmán, vagy Lehár, vagy stb. Operettek. Amik nagyon értékesek, nagyon szépek, de ha magyaros jellegről beszélünk, akkor Huszka Jenő az, akihez kell fordulni.
És amikor ti is összeállítjátok a repertoárt, akkor gondolom, hogy alap Huszka. Operettissimoilag.
Operettissimoilag is, meg ugye bárki, aki össze akar állítani egy vegyes operett repertoárt, nem kerülheti el Huszka Jenőt, tehát olyan híres lágerek, mint a Londonban helyez, egy kötelező szám bármely operett összeállításban. Sőt, érdekességképpen nagyon sokszor találkoztam román ajkú, vagy más nemzetiségű énekesekkel, akik kacérkodtak az operett világgal, és külön kérték akár a Londont, akár egy más Huszka operettet, ami meglepő volt, mert nem gondoltuk volna, hogy Huszka ennyire népszerű, akár a román ajkúak, vagy a német, vagy más anyanyelvű énekesek között, de igen, ismerik, és aki szereti a műfajt, az külön ingyenségként kezeli ezeket a melódiákat.
Várja a közönség is, amikor összegyűlnek például egy Bánfi Palota koncerten, valahogy úgy ki tud bennünket rángatni a mindenféléből, amiben benne vagyunk, és egy jóféle mulatságot kínál.
Igen, éppen ezért ezelőtt 2 évvel említetted a Bánfi Palota a koncertet a szervező kollégáimmal együtt. Döntöttünk, hogy Huszka Jenőnek szenteljük a produkciót, és a 4. Bánfi Palota koncert Huszka emlékkoncert volt, ahol meghívtuk a zeneszerző unokáját is, és megtisztelt a jelenlétével, és akkor próbáltunk nagyon sok érdekes Huszka betét számot is bemutatni, amit külön arra az eseményre hangszereltünk meg. Úgyhogy ilyen szempontból eléggé aktívan részt vettünk a Huszka operettek bemutatásában és a Huszka melódiák ismertetésében is.
Szüret előtt már nincs elég időnk, hát szüret után lesz az esküvünk.
És azután majd nátútra megyünk, és hegyen völgyön boldogok leszünk.
Majd oda viszlek téged, cicám, ahol csak ezt húzza a cigány. Téli bábos hortaványon, egy kis torta kocsma van. Én a jó bort úgy imádom, hát ott érzem jól magam. Kereshet engem a családom, sohasem ér véget a dínom dánom. Téli bábos hortobányon, Péter bánik húzatom.
S egy jobb italt már sehol sem találsz, a sobriuska az is oda jár.
Az asztalon majd nagyot kocogok, és 100 leánnyal jó bort hozatok.
De mivel nehezek a borok,
ajaj,
velünk az egész csárda forog. Jaj, 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 téli bámos borment a vágyon, egy kis korga kocsma van, én a jó bort úgy imádom, hát
olyan szám, ami eredetileg az Erzsébet című darabba íródott, de aztán átvette a Mária főhadnagy, illetve most a legutolsó Homonai Zsolt által rendezett verzióban most nincsen benne a Déli bábos, mert ugye ők visszatértek az eredeti verzióhoz, és hát ugye nem múlhat el úgy március 15-e, hogy azért ez ne legyen programon, de hát attól függetlenül is tényleg ez egy annyira klasszikus, nagy operett, és különböző feldolgozásokban vagy rendezésben, de azokat az értékeket és szépséget kapjuk meg benne, amire tényleg így mindannyiunknak a szíve felderül.
A Mária főhadnagy ős bemutatóját 1942. szeptember 24-én tartották az Operett Színházban. A főszerepet a Nemzeti Színházból átszerződött Szelecki Zita játszotta, Sárdi János, később pedig Szilasi László mellett. A 42-es Mária főhadnagyban Honti Hanna, Latabár Kálmán és Kismanyi is fellépett. Hanem azért egy pillanatra még javaslom, hogy lépjünk vissza az imént említett Erzsébet című operethez is. Huszka Zsuzsától tudom, hogy ez az egyetlen nagy operett, amit a nyáron játszani fognak Magyarországon. A Monarchia Operett Huszka Jenő, Szilágyi László, Sziszi, a Magyarok királynéja címen adja elő Budapesten, továbbá Szegeden, Fertő Rákoson, Nyíregyházán, Szigligeten, valamint Losoncon is. És most vissza a Mária főhadnagyhoz. A megszólalók sorrendje a továbbiakban Huszka Zsuzsa, Sárdi János és Hari Judit.
Miután megszületett, volt, hogy ezt németellenesnek nyilvánították, és akkor így a szövegben kellett húzni, hogy egyáltalán a bemutató az megszülethessen, és hát így a történelemnek a hányattatásaiban volt, hogy még a Kossuth vagy a Görgei alakját is ki kellett venni, de voltak más bonyodalmak is, mert a főszerepet, az egyik főszerepet a Sárdi János énekelte, viszont az akkori operaház igazgatója nem akarta őt elengedni, senki se tudja, vagy így a családba se értették, hogy miért akar így borsot törni a nagyapám orra alá, de aztán Fényes Szabolcs is közben járt, és akkor az első 25 előadásra le tudták szerződtetni, úgyhogy ez is mutatja, hogy ez a darab is egy ilyen akár operaházi kvalitásokkal rendelkező énekeseket kíván meg, és aztán végül több mint 300-szor játszották, úgyhogy ez egy tényleg nagy sikerű bemutató volt.
Nagy árat ér a sors, a boldogságé, megfizetünk mindenért, minden pillanatért. Egy kék szempárért és egy csókos tájért, eldobnám az életem, ha én
talán a legmagasztosabb a Mária főhadnagy. Ugye megvan annak az ideje, amikor játsszák, március 15-e, az egyfajta ilyen érzelmi telítettséget is hordoz a közönségben is. Te hogyan emlékszel vissza rá?
Hát úgy, hogy minden előadáson libabőrösek voltunk. Nagyon látványos és modern rendezése volt Dehel Gábornak, főleg abból a szempontból nézve, hogy nagyon sokszor végigvonultatta úgy a hadsereget, úgy a balettet, a szereplőket a nézőtéren, a nézőtér közepén, sőt a nagy sláger Harcolni kell a boldogabb jövőért. Az ott hangzott el a karmester háta mögött. Az első sor elé felsorakozott a katonáknak egy része, és hát tényleg szó szerint karnyújtásra volt a közönségtől, és ez nagyon nagy hatással volt. Emlékszem, hogy csodálatos kosztümöket tervezett Wittlinger Margit, tehát valami eszméletlen. Azóta is bárkit kérdezel, aki operába járó volt, nem létezik, hogy a Mária főhadnagyot ne említse meg. Emlékszem, volt olyan kollégám, aki akkor még nem volt kollégám, csak gyermek és nézőközönség, és azt mondta, hogy csak azért ült be az előadásra, és veti jegyet középre, az egyes székre valamelyik sorban, hogy megérinthesse akár Mária főhadnagy, akár a balettesek ruháit. Akkor Mária főhadnagy, Veres Ildikó és Marton Melinda játszott, aztán Marton Melinda később áttérte az Antónia szerepére, mindkettő parádés szerep. Meg kell említenem Fülöp Márton kollégámat, aki hát az én szememben minden idők legnagyobb Jancsó hadnagya volt, és rengeteget szerepeltünk együtt, és egy-egy ilyen töredék, tudod, sajnos rég volt, és nem tudom felidézni, de emlékszem, hogy így bennem maradt egy töredéke a rendelkező próbáknak, mikor a Talpra magyar szövegét kiosztotta Vencel Péter, kiosztotta a színpadon levő főszereplőkön kívül is egy csomó embernek, és akkor a Talpra magyart soronként szavalták el. Tehát Talpra magyar, Hí a haza, már megint más, és ahogy ez összetevődött, és ahogy mindenkinek az érzelmi hozzáállása, átállása hozzáadódott, olyan volt a végén, hogy most is libabőrös vagyok, ha csak visszaemlékszem erre a pillanatra.
Panni figuráján osztoztatok Székely Zselykével,
igen,
ugye?
Igen, felváltva csináltuk.
És ebből melyik lenne az a dal, amit szívesen hallanál a rádióban is?
A bugaci határon van nekem egy cigányom, nem töltöm a pénzem patikára.
Akkor ez lesz.
Ez lenne, igen, jó. Igen, igen.
A bugaci határon van nekem egy cigányom, nem töltöm a pénzem patikára. Kislányul az ölembe, húzatom a fülembe, úgy fütyülök vígan a világra. Mert az ember nagy elkütni csókos fűvel, mert ott iszik hajnalban a krumpli csüsszel. A bugaci határon van nekem egy cigányom, nem költöm a pénzem patikára.
Úgy fogunk turvékolni mögét, Gilice,
Rece, illetve Fice.
Este a fokosodra támaszkodol majd,
és elfújjuk ezt a csodás dalt. A bugaci határon van nekem egy cigányom, nem töltöm a pénzem patikáron. Kislány az ölembe, húzatom a fülembe, úgy fütyülök végan a világra. Mert az ember nagy lelkütni csókos művel, mert úgy iszik hajnalban a krumpli csősszel. A bugaci határon van nekem egy cigányom, nem küldöm a pénzem patikára.
Azt hiszem, hogy a legfontosabb műveiről beszéltünk, de hát azért még itt a 14-ig még van egy néhány. Melyek azok ön szerint, vagy önök szerint, amelyek akár többször is bekerülhetnének egy-egy operaháznak a repertoárjába? Vagy hogy még inkább ízlelgessük azt a milliót, azt a hangulatot, amit megkomponált anno Huszka Jenő?
Hát én nagyon szívesen hallgatnám akár mint rádióperet a Szabadság szerelmet, ugye, ami az egyik utolsó mű, és Gáspár Margit kérte fel rá, illetve érdekesség a Szép juhászné, például ebben hangzik el a doktor úr, a maga szíves sose fáj dal. Alapvetően a Lili bárónő azért szerintem továbbra is viszi a pálmát, és nagyon szeretem a Monarchia operettnek az előadásában az Erzsébetet, ugye, amit nyaranta szabadtéri előadásokon tudunk megnézni, vagy pár éve külön leutaztam Kolozsvárra, mert egy gyönyörű Huszka gála volt, ugye a Plesa Robert és társulatának az előadásában. Ezek különleges élmények számomra is, és maga az előadás, és azt megélni, hogy egy-egy ilyen bemutató, az mennyi embernek az együttműködése, és mennyi embernek a munkája és szeretete van benne, úgyhogy szerintem érdemes az operettekre a mai világban is időt szentelnünk, és élvezni azt az élményt, amit például egy Huszka Jenő operett tud adni nekünk.
Mindenképp értékes zeneszámok vannak ezekben az operettekben is, éppen ezért nagyon sokat átszoktak menteni, ha nem is a teljes művet, de átmentenek egy-egy zeneszámot különböző előadásokban. Biztos a kolozsvári közönség emlékszik a Mária főhadnagy operettjére, amit Kolozsváron nagy sikerrel játszottak, és épp néztem, hogy a Mária főhadnagy operettjében legalább vagy három különböző operettből emeltek át különböző betétszámokat, mint például a Rózsám viruló kis rózsám című elég híres áriát, de nagyon ritkán játszott műve a Szép juhászné, ebben van a Magyar lánynak magyar legény a babája című nagyon-nagyon jópofa és nagyon magyaros jellegű duett, tercet, kvártet, attól függ, milyen formában szeretné játszani a közönségnek az adott előadók. A Gyergyói bálból például most figyeltem fel egy nagyon-nagyon érdekes darabszámra, Csicsicsóban van egy ilyen erdélyi különböző tájait felelevenítő száma, itt megjelenik Mára Maros, Gyergyói Gyergyó, nagyon-nagyon sok települést említ meg ebben a számban, ezt nagyon ritkán játsszák, de nagyon-nagyon magyaros jellegű nóta, ezt is érdemes játszani. Persze nagyon híres a Lili bárónő, de ott is például nem teljességében szokták játszani, ki szokták hagyni akár a László áriáját, vagy ki szokták hagyni a malomszegi báró áriáját, ezt mivel egy ilyen vándor előadásban nagyobb a szabadság, ezeket mind visszatettük a darabba, mert nagyon jó zene számok, és sikerült olyan hangszerelést is találni, ami illett az előadásmódhoz, úgyhogy ezek visszakerültek az általunk játszott variánsba. Visszatérve az eredeti kérdésedre, ha nem is játsszák a teljes művet, akkor is át szoktak menteni egy-egy híresebb, ismertebb fülbemászó nótát, és így nem kerül feledésbe a teljes zenei anyaga az adott műnek.
Az ember, hogyha kiemel bizonyos jellemzőket a Huszka Jenő zenéjével kapcsolatban, akkor a romantikus is ott lehet, meg az, hogy fülbemászó, és hogy tele van érzelmekkel. Ilyen vonalon akár vissza tudjuk vetíteni ezt a részét oda, hogy akkor milyen volt emberként Huszka Jenő, nem? Tehát, hogy nagyjából ezt, amit a műveiben megkomponált, ő maga is élte. Ki lehet mondani ezt?
Igen, igen, tehát egyrészt ugye azért volt benne egy fegyelmezettség, meg egy ilyen tekintélyt megkívánó fellépés, de ugyanakkor egy nagyon nagy humánum és jóindulat, és tényleg a másoknak a szolgálata, és az okozott neki örömöt, hogyha a közönségben is látta. Ez így benne is van nagymamám Szellők szárnyán könyvébe, hogy a nagyapám valahogy így a tapsból, a taps hangjából már meg tudta különböztetni, hogy na most akkor ez siker lesz, vagy sem, és ez éltette, hogy a zenéjével örömöt tud okozni.
Az, hogy szerény és munkaszerető, azt hiszem, hogy ezt is nyugodtan odaírhatjuk az ő jellemzői közé. Most, hogyha így végignézzük ezt az életet, akkor mennyire volt ez nehéz abból a szempontból, hogy közben mégiscsak a 20. század elejének a fontos eseményei is lejátszódtak körülötte. Második világháború is ott része volt.
Igen, hogy azért ez a siker, ez nem egy ilyen egyenes vonal volt, tehát én is, mint önismereti mentor, ezt is tanulom tőle, hogy mennyire bölcsen tudta kezelni azokat a helyzeteket, amikor azért őt is nagy veszteségek érték, például ugye akár a második világháború, és hogy még a házát is porig bombázták, bár ugyanakkor ugye abban az időben azért mindenki örült, hogy egyáltalán túlélte a háborút, de hogy utána ő még annyi lelki tartalékkal rendelkezett, hogy egy új alkotói fázist meg tudott valósítani, és tényleg még 80 évesen is gyönyörű zenéket komponált. Ez szerintem tényleg így számunkra is lehet példamutató.
Beszéljünk egy picit a jogvédő Huszka Jenőről is. Ő megalapozott olyasmiket, amik mai művészek számára is alapként szolgálhatnak, vagy fontosak lehetnek. Zeneszerzők és szövegírók szövetkezetének elnöke volt, ugye?
Igen, igen. 25 évig volt az elnöke, és tulajdonképpen akkor mondott le, amikor már az a törvény jött be, hogy már nem lehet zsidó embereknek kifizetni a jogdíjat, és akkor ő lemondott, és hát ez is azért ugye, hogy milyen a sors meg a történelem nagy kereke, hogy a világháború után pedig megkeresték a szövetkezetből, és ismét felkérték, hogy legyen a szövetkezetnek az elnöke, úgyhogy ő részt vett még abban a munkában is, ami a háborút követte, ahol majdnem a nulláról újra fel kellett építeni a jogvédelem kereteit, mert még a lista is elveszett. Viszont például fennmaradt az a nyugdíjazási alapszabály, amit alapjaiban ő írt meg, és ez mondjuk egy nagyon lényeges pont, hogy ugye a művész emberek is biztonságban legyenek, és tudhassák azt, hogy az ő munkájuk is ugyanolyan értékű, úgyhogy ebben rengeteget tett nagypapám.
És gondolom, hogy akkor itt kapcsolunk vissza ahhoz, hogy jogi tanulmányokat is végzett. Tehát, hogy innen egyenes ágon is mondhatni következik, hogy jobban is ismerhette ezt a világot.
Igen, tehát, hogy ő otthon volt a jogi nyelvezet, életben, és érdekelte is ez a téma, a Berni Uniónak az alapszabályát külön tanulmányozta, és ugye amikor a Bob hercegnek volt a bécsi bemutatója, akkor a bécsi jogvédőnek az elnöke megkereste őt, és akkor nagypapám volt az, aki összehívta a Herzfeld Viktort és a Kubai Jenőt, a volt tanárait, hogy átbeszéljék, mert a bécsieknek az volt a javaslata, hogy esetleg egy ilyen fiókintézmény legyen Budapesten. Ők meg talán másokat is bevontak, de úgy döntöttek, hogy önállóak akarnak lenni, és azért szerintem ennek is egy nagyon nagy jelentősége van.
Volt itt egy ilyen külföldi kapcsolódás is, hogy a Zeneszerzők Világszövetségének az alelnökévé is megválasztották.
Igen, ő kiválóan beszélt franciául, úgyhogy így ezt a tisztet is nagyon jól el tudta látni, és így kiépítették a jogvédelemnek a nemzetközi hálózatát, vagy hát kapcsolódtak a már meglévő hálózatba.
Huszka Jenő születésének 150. évfordulója tiszteletére április 25-én emlékgála műsort tartottak a Budapesti Operettszínházban, ahol Huszka Zsuzsa is részt vett, elmondása szerint közreműködőként életében először. Nagypapája zenéjéről írt versét is megosztotta az egybegyűltekkel, amely így hangzik: olyan az zenéd, mint a napsugár, mely kisüt a felhő mögül, olyan, mint mikor gyönyörű titkok előtt a függöny felgördül, olyan, mi melegít és a lélek felderül, megfoghatatlan, de emléke megmarad belül. Köszönjük, hogy ilyen, melytől a könny legördül. Összeállításunk vége felé közeledve most visszatérünk Szép Gyulához, a kolozsvári Magyar Opera igazgatójához, aki korábban már említette, hogy nincs kizárva a Mária főhadnagy felújítása. Szép Gyulát arról is megkérdeztem, hogy érdemesnek látják-e akár a következő 2-3 évben a másik 3-4 Huszka művet is visszahozni a kolozsvári színpadra.
A Gülbaba szinte biztos vissza fog kerülni, mivel az van mind műszaki állapotban olyan, hogy újba van téve a jelmeztár, ami nem kis erőfeszítés, megvannak a díszletek és szereposztás is van rá. Tehát a Gülbabát tudom ígérni azt, hogy rövid időn belül újra műsoron lesz. Most a Bob Herceg se áll messze, de azért a Gülbaba én egy sikerültebb előadásnak tartom.
Közben készül a Huszka 150 gála, ezzel zárul majd a kolozsvári Magyar Opera idei évada. Láttam, hogy már a rendező is megvan, illetve a karmester. Ezen felül mit lehet tudni?
Igen, Vince Gerge Katalin zenei vezetőt bíztam meg a zenei résznek az összeállításához, amiben nyilván segítségére volt Gombár Anna már a rendező, aki szintén zenész, és Plesar Robert, aki ugye nagyon lelkes Huszka barát, és az Operetti Simóval ugye a Lili Báronőnek egy kivonatát is bemutatták, és nagy sikerrel járják Erdély különböző településeit. Az ő véleményét is szem előtt tartjuk, és neki vannak olyan dalai, amelyek másak, mint ami ebbe a 4-5 operetbe van. Ő ezeket nekünk szívesen átadja, és így fog összeállni egy zárogálája ennek az évadnak, ami az esetek nagy többség mindig operagála szokott lenni. Viszont most egy kivételt teszünk, ezzel is jelezve, hogy mennyire fontos a mi operaházunknak a huszkai életmű, illetve úgy gondolom, hogy a közönségnek is egyik kedvenc szerző.
Az évadzáró gála műsort Huszka 150 címmel június 21-én tartják majd a kolozsvári Magyar Operában. Kedves hallgatók, sok mindent el lehetne még mondani Huszka Jenőről, de műsoridőnk véges. Amit ígérhetek, hogy amennyiben úgy alakulnak a dolgok, akkor valamilyen formában folytatjuk majd ezt a most elkezdett párbeszédet. Köszönöm szépen segítőtársaimnak, Hari Judit magánénekesnek, Huszka Zsuzsának, a zeneszerző unokájának, továbbá Plesa Robert énekművésznek, az Operettissimo alapítójának és Szép Gyula operaigazgatójának, hogy együtt fűzhettük össze a szálakat. Most zárásként pedig Plesa Robert ajánl egy újabb hallgatnivalót és hozzá finom nedűt is.
A Gülbabának az egyik nagyon-nagyon híres részlete a bordal, amúgy mindenkinek javaslom, az operett és a bor az mindig talál, nagyon sok operetben találunk különböző utalást a borra. Ez egy nagyon híres részlet a Gülbabából. A Bánfi Palota koncerten hárman adtuk elő, ez lényegében egy ária, de úgy döntöttünk, hogy erősebb hatást nyújt, ha hárman fogjuk előadni. Ez a részlet ebből a műből lesz, ugyanakkor továbbra is biztatok minden kedves hallgatót, hogy hallgassa az operettet, a miénk, különösen mai nap akkor a Huszka operetteket, és remélhetőleg, hogy mielőbb lesz alkalmunk élőben is találkozni, szórakozni, táncolni és mulatni ezzel a muzsikával.
Kocsogós, hely a gégé, visszavos, csúszavos, ajánlásom, kohonos, kohonos, hely, a pici vázogó, kohonos! Borban az igazság, borban a vigasz, borban a felejtés, borban a tavasz, illatos a rendben, mint üres mező, és a bánat benne gyöngyöző. Borban az igazság, borban a vigasz, borban a felejtés, borban a tavasz, benne lesz a szélet, minden válunk, rajta átvinunk.
Drága pittyák, galamb bocskák, csinkó, vörös, kulacsocskák.
Érted halok, érted élek, száz leányértem cserélek.
Havának nincs közlöm vélek, egy szóra lelkem felélek.
Hajó kedvem csucsorodik, háltalan megszaporodik.
Borban a vigasz, borban a felejtés, borban a tavasz, illapos a rendben, mint ilyes vező, és a várat benne gyöngyöző. Borban az igazság, borban a vigasz, borban a felejtés, borban a tavasz,